Őszintén szólva még nem sokat foglalkoztam így komolyabb mélységekben a Jónás könyvével ezelőttig. Egészen néhány hónappal ezelőttem, úgyhogy pont hallgattam egy nagyon jó ilyen előadássorozatot Jónásról, Jónás könyvéről, és vártam is az alkalmat, hogy aztán egy kicsit én magam is belemélyedhessek. Persze ez nem történt meg egészen addig, amíg Pisti nem szólt, hogy ő most otthon marad, és be kéne szállni helyette, úgyhogy ha valaki el akar mélyedni egy által a már régen vágyott könyvbe, jelentkezzen Pistinél, hogy szeretne prédikálni, ez egy nagyon jó lehetőség, hogy egy kis kényszer alatt ugyan, de elmerülj az igében. Egyébként eleve van egyfajta vonzalmam a tenger fele, ugye szerintem lehet, hogy minden magyarnak van, aki egy tenger nélküli nemzet vagyunk, úgyhogy nagyon szeretnénk tengert. Jó így vizen lenni. Klassz dolog a hajózás is. A viharokat is szeretem. Jó nézni. Hát persze kívülről egy kicsit jobb, mint belülről. Emlékszem, a papámmal ennyi magasan laktunk, és akkor nézegettünk ki az ablakból, ha vihar volt, és jó volt nézni a történéseket, az eseményeket, hogy mi történik. Egyébként nemrég megadatott nekem, hogy hajóra szálltam a tengeren. Hát nem ilyen nagy luxushajó volt, hanem csak egy komp. Elnyert a komp, hogy úgy mondjam, autóstal együtt. Oda-vissza olyan nagyon viharos volt az idő. Nagyon nagy szél volt, bár eső, meg ilyesmi az nem volt. Visszafele még nagyobb volt, legalábbis én úgy érzékeltem, már elég nagy amplitudója volt a hajónak. Hát a hajós kapitány lehet, hogy még ezt úgy értékelte, hogy ez semmiség, de én már nagyon nagynak éreztem. És hát nézegettem is a mentőcsónakokat, hogy lehet elérni, meg a mellényeket, hogy hol vannak, hogy lehet gyorsan hozzájutni, merre lehet elindulni, hogyha gond van, de nem volt semmi gond, itt vagyok. De egy kicsit átéltem. Én már tudtam akkor, hogy Jónás történetével fogok foglalkozni, egy kicsit úgy is jöttem, mentem ott a hajón, mintha Jónás lennék. Az első fejezettel folytatom. A Pisti belekezdett, de hát nem értünk a végére, vagy nem ért a végére. Úgyhogy én most először is szeretném ezt az egész fejezetet felolvasni, így veletek együtt szálljunk vízre. Ha gondoljátok, nyugodtan képzeljétek bele magatokat valamelyik szereplőnek a helyébe, és hát szálljunk hajóra. Az egészet fel fogom olvasni, nem olyan sok, 15 vers az egész, de ezzel lesz egy kép rólunk, hogy mégis Jónás hova került, hogy került oda, hova került. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittáj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől, elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta lévőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat. Mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban lévő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyítsenek rajta. Ez alatt Jónás, aki lement és lefeküdt a hajó egyik zugába, mélyen aludt. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni? Kelj föl és kiálts az Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem. Mi a foglalkozásod? Honnan jössz? Hol a hazád? És melyik népből vagy? Ő így felelt nekik. Héber vagyok, az Urat, a mennyistenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik. És ezt mondták neki. Hogy tehettél ilyet? Majd azt kérdezte tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam zúdult rátok ez a nagy vihar. Az emberek azonban megpróbáltak kievezni a szárazföldet, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltott az Úrhoz, jaj, Uram, ne vesszünk, így kiáltottak az Úrhoz, jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, bedobták a tengerbe, a tenger pedig lecsendesedett. Ezért az emberekben nagy félelem támadt az Úr iránt, áldozat mutatott be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Hopp! Az Úr azonban odarendelte egy nagy halat, és az elnyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában Jónás. No, hát ahogy így ebben az első fejezetben elmerültem, én 3 fő téma lett számomra izgalmas, vagy fontos, ahogyan így felosztottam magamban. Az egyik az az, hogy miért ment más irányba Jónás? Miért szoktunk más irányba menni, mint amerre esetleg kéne? A másik, hogy miért lett vihar? Muszáj egy vihar ahhoz, hogy egy ilyen helyzetben, amikor elindulunk egy irányba, és az mondjuk nem a jó irány, máshogy nem lehet ezt megoldani? Illetve, hogy miért lett elküldve? Miért volt olyan fontos, hogy elmenjen Ninivébe? Isten miért akarta, hogy ő oda menjen abba a városba? Mi volt ennek az oka? Miért ment más irányba? Pisti ezzel kapcsolatban mondott néhány dolgot, én az egyik gondolatával szeretnék tovább menni, ami számomra így kiemelkedett, vagy fontossá vált. Ugye egy zsidó származású ember volt, egy kiválasztott népnek a kiválasztott prófétája volt, aki hát ugye kapcsolatban volt Istennel, ez volt a szakmája, ez volt a foglalkozása, hogy ő próféta volt, és tisztában volt azzal, hogy katonailag, politikailag, vallásilag a legnagyobb veszélyt jelenti ez a ninivei nép, az asszírok az ő nemzetére. Ugye ott volt a felső vezetésben, a királynak olvashatjuk is, hogy adott proféciát háborúkkal, területfoglalásokkal kapcsolatban, amiket a király követett, és sikeres is volt ebben. Tehát a legfelső körökben mozgott. Pontosan tudta, hogy az, amire Isten őt kéri, az rájuk nézve veszélyt jelenthet, hogyha az asszír népet fogja támogatni. Ugye a történetben is olvassuk, hogy amikor kérdezik őt, hogy ő ki és mi, akkor ezt így pont nem annyira kérdezték, de hogy neki a legfontosabb az az volt, hogy tisztázza, hogy ő héber. Tehát az etnikumát, vagy a nemzetiségének a kihangsúlyozása volt számára nagyon fontos. És számomra ez egy kicsit azt a képet hozza, hogy neki erős nacionalista érzései voltak, vagy lehettek ebben a helyzetben, amikor így két nép vagy nemzet találkozik egymással. Nem akarom én ezt a bélyeget innen rásütni a 21. századból, hogy egy nacionalista ember volt, hanem azt mondom, hogy voltak ilyen érzelmei, amik motiválták ebben. C.S. Lewisnak van egy írása, a Szeretet 4 arca, az a címe, és ott azt állítja, hogy a haza szeretete az bálványimádássá, bálványimádóvá válhat, és ezáltal a kizsákmányolás, illetve a gonosznak az eszközé is válhat maga ez a túlzott hazaszeretet. Ugye ezt akkor írta, miután túl voltunk a II. Világháborún, és akkor nagyon világossá vált, hogy ez már ilyen démonikussá is tud válni. Két elemet említ, aminél megjelenik ez. Az egyik az, amikor a saját nemzetünk, vagy a saját fajunk az fontosabbá válik identitás szempontjából, mint az Istenbe vetett hitünk. És Jónás tudta, hogy ha Ninive bűnbánatot tart, és Istentől irgalmat kapnak, az bizony rossz lehet a nemzetére. És a nemzeti érdekeit a niniveiek azon szükséglete elé helyezte, hogy Istennek az igazságát és az Istennek a szeretetét azt ők meghallják, vagy megtapasztalják. Ez azt jelenti, hogy a nemzete iránti szeretetét és szolgálatát azt magasabb helyre emelte, mint az Isten iránt érzett szeretetét és szolgálatát. Én nem akarom azt mondani, hogy rossz a hazaszeretet, hanem inkább mint hogyha ebben lenne egy sorrend, vagy lenne egy helyes hangsúly, ami még jól működik, és hogyha ez felborul, akkor pedig gondok lehetnek az Isten követésünkben. Ennek egy másik része, amikor azokat a bűnöket, amiket elkövetünk, vagy elkövettünk, azt úgy legalizáljuk, és figyelmen kívül hagyjuk, és egy kicsit olyan felsőbb rendűvé tudunk válni. És én azt gondolom, hogy ez a veszély, ez így a jelenkorunkban is benne van, vagy a mindennapokban is benne van. Gondoljunk csak a mostani legfrissebb, legforróbb topikokra, témákra, amik körbevesznek minket. Napról napra hallhatjuk a rádióban, vagy a tévében is. Gondoljunk akár a bevándorlásra, vagy a migrációra, aminél szintén így más, tehát nagyon erősen megjelenik ez a kérdés. Vagy ott van például az Egyesült ilyen föderalista Európának a kérdése kontra az erős nemzeteknek az uniójának a kérdése. Ami mainstream meghatározza a mai közbeszédet és a gondolkozást. Vagy ott van ez a nagyon erősödő irányzat, akár a tengeren túlon, akár Magyarországon, vagy Európa bármilyen más országában, ami ráadásul ilyen kereszténynek mondott alapokon, de így a nacionalizmust tűzi az zászlajára, és valahogy ezzel szerez szavazatokat, vagy nem tudom, szóval, hogy ezt képviseli. Tehát ez számunkra is egy fontos téma tud lenni, és ezért is tud érdekes lenni, hogy vajon Isten erre hogy gondol, Jónás ezen hogy ment túl. Ennek volt egy következménye ennek a fajta hozzáállásnak, ami ott volt Jónásban. Egy olyan Isten képet alkotott, vagy faragott magának ő, aki ugye nagyon egyszerűen lesújt a rossz emberekre, az asszírokra, és megáldja a jó embereket, mint például őt magát, vagy a honfitársait. És amikor az igaz Isten nem az, akit Jónás alkotott magának, az felbukkan és szól hozzá, akkor Jónás zavarba jön. És kételyek támadnak benne, hogy egyáltalán Isten miért mond ilyet, vagy nem is feltétlenül érti azt, hogy Isten miért küldte oda ezekhez az ellenséges nemzethez, akik veszélyt jelent rájuk nézve. Nem tudta összeegyeztetni Istennek az igazságát és Istennek a szeretetét a szívében. Csőlátóvá vált, és valahogy semmilyen okot nem tudott felsorolni, hogy az Istennek miért kéne megmenteni a niniveieket, vagy az asszírokat. Ebből a szemszögből nézte a történéseket, és ezen kívül nem látott, bele volt ragadva a kereteibe. Pedig hát azért a szakmájából, úgymond, mert neki ez volt a főállása, a neveltetéséből is pontosan kellett, hogy ismerje Istennek azt a tulajdonságát is, amit például a 3 Mózesben olvasunk, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Vagy pontosan tudhatta azt is, hogy Isten minden embert a saját képmására teremtett. És nincsen alsóbb vagy felsőbb rendű ember. De ő mégis nem volt hajlandó átlépni ezt a határt. Minthogyha a héber identitását azt az asszír név fölé helyezte volna. De mi hogy állunk ezzel? Vagy mi hogy állhatunk ezzel az elítéléssel, vagy megítéléssel, amikor másra nézünk? Ha csak levisszük így a teljesen hétköznapi szintre, van-e olyan, hogy mondjuk a boltban azt látod, hogy egy másik szülő ordít a gyerekével, és amikor a gyerek nagy hisztiparádét csap le ott, úgy gondolod, hogy hát ez, amit csinál ez a szülő, ez tehát hogy lehet így gyereket nevelni? Hogy lehet így, mi történhetett előtte? És úgy belül úgy jól el tudod ítélni, hogy hát Na hát azért én ennél sokkal jobb szülő vagyok. Hát velem ilyen nem fordult elő, vagy ha igen, azt is sokkal jobban oldottam meg. Tehát egy kicsit magadat fölé tudod helyezni. Vagy mondjuk a munkahelyeden, mikor körül valahogy a környezetedben kiderül valakiről, hogy erkölcsileg olyan életet él, nem tudom, csalja a feleségét, vagy lop a cégtől, vagy nem használja ki jól az idejét, nem tudom, sok minden dolgot lehet mondani, ami számodra távol áll, tőled távol áll, te nem így csinálnád, és úgy mellette elkezded nagyon erkölcsösnek érezni magadat, és úgy fölé helyezed magadat. A te bűneidet azok úgy el is törpülnek emellett, már úgy kicsit fehérre meszeled magadat, nagyon szép leszel, és szinte már nem is beszélsz vele, nem is érintkezel vele, mert hogy hát ő olyan, amilyen. Nem tudom, volt-e veletek ilyen, vagy van-e ilyen, megéltek-e ilyet, vagy iskolában, fiatalok, osztálytársak kapcsán, vagy tanárok kapcsán. Nekem voltak ilyen helyzeteim. És Jónásnál azt látjuk, hogy valahogy ezekből az következett, hogy Istennek a szabótőrévé vált. Ő Istennek a prófétája volt, de egy szabótőr lett belőle. És Isten valahol pont itt kezdte előtt megdolgozni. Itt szólította őt meg. Mellesleg Istennek ez egy ilyen elég jellemző tulajdonsága, hogy olyan helyen tud megszólítani, vagy olyan helyen tud, hát nem tudom, feladatot, küldetést, vagy szolgálatot adni, ahol esetleg vannak hiányosságaink. És egyébként így is tudunk mi is szabótőrökké válni. Teljesen profán dolgokban is, akár a munkahelyünkön, ahol be kéne mutatnunk esetleg Istennek a hírvívőjeként az ő igazságát, szeretetét vagy kegyelmét, vagy a családunkban, szűk családunkban, vagy a tágabb családunkban. Ilyen érzések miatt, ilyen felsőbbrendű érzések miatt mi is meg tudjuk szabotálni Istennek a munkáját. Jónás szerintem amúgy nagyon rendben volt bizonyos szempontból. Teológiailag, doktrinálisan is nyilván nagyon tisztában volt mindennel. Istennek az eszköze volt ráadásul, ahogy olvashattuk, rendszeresen ott volt Gyüliben, voltak szolgálatai, olvasta a Bibliát, áhítatot tartott, de mégis valahogy nem ért benne össze ez a szeretet és a kegyelem. Mégis hiányzott a nyitottság, ami úgy a szívét megfogta volna. Egy ilyen saját keretek között élt, vagy korlátok között élt, ahova így nem tudott teljesen Istenbe menni, nem lépett ebből ki. De azért azt látjuk, hogy mondjuk Jézus ezt megtette. Tehát ő az Istenségének a keretéből kilépett, idejött hozzánk, és ez hozta el számunkra is a reménységet, hogy nem maradt abban, ahol volt, kellett, hogy tegyen egy lépést. És elmondott egy nagyon jó példát, az irgalmas samaritánusnak a példáját, ami egy kicsit talán ezt a témát is feldolgozza, hiszen pont ez a kérdés jön elő, hogy amikor visszakérdeznek, megkérdezik, hogy na jó, de mit jelent az, hogy a fele barátomat szeretni, hogy azt hogy lehet csinálni? És ugye ott volt egy agyonvert, egy kifosztott, egy segítségre, egy kegyelemre szoruló ember az út szélén. És hát elment mellette egy pap, elment mellette egy lévita. De ők ugye annyira léviták voltak, és annyira papok, annyira szentek, annyira magasabb rendűek voltak, hogy ők oda se fordultak ahhoz az emberhez. Kinek kellett jönnie? Egy megvetett népnek a sarja volt az, aki odalépett, és aki a legtöbbet adta, amit ő adhatott, és segített neki. Egyébként ezt látjuk a tengerészeknél is, hogy ők is egy ilyen megvetett népcsoport, mondjuk azt, hogy hitetlenek vagy pogányok voltak, de mégis ők voltak azok, akik sokkal jobban bemutatták Istennek a szeretetét, és az Istennek így az odafordulását, mint maga Jónás tette. Jónás az anti-hívő ember volt ott a hajón, amit el lehet képzelni, vagy ebben a folyamatban. De ő volt, és a hajósok lépték át, ők szerették azt az embert. És Isten kiválasztottságát, szeretetét nem elég megélni ebben a szűk mikroklímában. Van egy belevetettségünk a környezetünkbe, a társadalmunkba, ahol van felelősségünk, hogy szociális, társadalmi, kapcsolati, sok minden területen, de hogy küldöttei legyünk Istennek, és bemutassuk a szeretetet, az igazságot, a kegyelmet az életünkkel. Jónást is erre hívta el az Isten. És egyébként meggyőződésem, hogy mi magunk, gyülekezetek is egyfajta Jónások vagyunk. Ez az oka annak, hogy egyáltalán létezünk, és egy gyülekezet a világban van, hogy tehát ez nekünk is szól, hogy küldöttei legyünk Istennek, és sokszor nehéz ez a kilépés. De mégis Isten világosan ezt mondja, hogy mi ezért lettünk elküldve, hogy ezeket a lépéseket megtegyük. No, hát ez volt az első miért, hogy miért nem ment arrafele Jónás. Miért lett a vihar? Miért van szükség viharra? Miért nem lehet ezt máshogy megoldani? Itt ebben a történetben van egy, mondjuk azt, hogy külső, meg van egy belső nézőpont. Én külsősnek mondom a tengerészeket, hát ők úgy ártatlanul belekerültek ebbe a viharba. Jónás volt az okozója, ő is ott volt. Nem mintha nem kell ennek így, mert a vihar nem válogat, bárki tud viharba kerülni. Itt most éppen így történt, és ehhez szálljunk hajóra, hogy meglássuk, hogy miért is a vihar. Ugye ezek a tengerészek, ezek képzett, tapasztalt emberek voltak. Pontosan tudták, hogy egy viharban, egy ilyen környezeti helyzetben mire lehet számítani. Nem egy ilyen megasztáros válogatóból kerültek oda a hajóra, és akkor hadd szóljon, hanem bizony nagyon sok tapasztalat, ismeret és tudásra volt szükség ahhoz, hogy egy nagy hajót, azt egy ilyen óriási tengeren A-ból B-be elvigyenek. De mégis vihar támadt, egy olyan vihar, amit Isten küldött, azt olvassuk. És erre a reakciójuk az ugye az, hogy már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek, és félelem fogta el a hajósokat. Tehát halálfélelem lett úrrá rajtuk, és hát rögtön fölmérték, hogy vörös riadót kell kihirdetni, meghúzták a vészharangot, és azt a döntést is meghozták, ami nyilván a legutoljára tesz meg egy hajós, hogy ami a hajón van, rakomány vagy bármi, azt is a vízbe kell dobni. Ezen túl még biztos csináltak néhány dolgot, vitorlával, stb., de ez a legutolsó. És nyilván már sok vihart megéltek, mivel hogy tapasztaltak voltak, és gyorsan jönnek-mennek a viharok a vizen. De ez egy olyan vihar volt, egy olyan természeti jelenség, amivel talán előtte nem találkoztak soha. És azzal, hogy bedobták a rakományt a vízbe, azzal ugye az egzisztenciájukat, a jó hírüket, a szakmai előremenetőlöket, szóval mindent megkérdőjeleztek. Ez egy ilyen utolsó dolog, amit tesznek, vagy lehet tenni, hiszen ez sok pénzbe is kerül. De felmérték, hogy itt valami jóval nagyobb dologgal állnak szembe, amit ők meg tudnának oldani, és amit ők tudnának kezelni. Megtették a fizikai, amit meg lehet tenni fizikailag, materiálisan, és rájöttek, hogy ez nem elég. Rájöttek arra, hogy itt bizony át kéne lépni a spiritualitásnak a területére, valószínűleg az fog hozni megoldást. És ezért mindenki a saját istenéhez elkezdett imádkozni, segítségül hívták, és ugye maga ez a sorsvetés, ez azért ki is dobta azt, hogy vajon mi lehet a gond, hogy vajon itt miért van ez a vihar, és mi vár ránk. És szóval azt látjuk, hogy ezek az emberek ebben a viharban a tekintetüket egyre feljebb kezdték emelni. Onnan a láthatóról, a kézzelfoghatóról fölemelték a szemüket. És a 14. versben olvassuk, azt mondják, hogy jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Bedobták Jónást a tengerbe, stb. Ezért az emberekben nagy félelem támadt az Úr iránt, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Az elején még nem a Jákvét szólították meg, úgy általánosságban Istent. És itt a végén már azt látjuk, hogy azt az Istent szólítják meg, akit egyébként elküldött, aki elküldte Jónást ebben a helyzetben. valahogy találkoztak, szembe találkoztak Istennel, és ez alapján, néhány sor alapján arra lehet következtetni, hogy ők meg is tértek. Hogy Isten szeretete ebben a viharban elérte őket. És egyrészt ez egy nagy biztatás számunkra is, hogy bemutatja Istennek az Isten irgalmának és szeretetének a kiapadhatatlanságát és a mélységét. Hogy azt is mutatja, hogy ha Istennek terve van, akkor a mi lázadásunk, a mi szabotázsunk, az alkalmatlanságunk mégsem befolyásolja valahogy Istennek ezt a fajta munkáját, a szeretetét, a kegyelmét, amit itt el akar végezni a világban. Van a Billy Graham társaság, és ugye nekik van egy olyan egységük, hogy ha bárhol a világon, vagy ott Amerikában is valamiféle természeti katasztrófa van, vagy terrortámadás, akkor rögtön oda mennek, fölállítják az asztalokat, ételeket osztanak, újjáépítik a házakat, orvosi ellátást nyújtanak. Tehát fizikai, gyakorlati módon mondhatom azt, hogy ezzel az okkal mennek, bemutatják Istent és segítenek. És ezeken a néhány éve voltam egy ilyen napjukon, egy képzésükön, mert hogy ők létrehoztak még egy egységet, ezen túl egy úgynevezett gyors reagálású egységet, mert azt vették észre, hogy ezekben a helyzetekben, amikor ilyen nagy viharok és katasztrófák vannak, az embereknek a jelentős száma, vagy szignifikánsan nagyobb számú ember emeli föl a fejét Istenhez, és azt vették észre, hogy nagyon sokan megtérnek, vagy Istennél kezdik el keresni a miértet. És egy olyan kis egységet hoztak létre, ami egy ilyen lelki, szellemi gondoskodást és törődést ajánlott ezeknek az embereknek, mert hogy ők maguktól erre kezdtek el figyelni. Elkezdték fölemelni a szemüket. És hogy a vihar ezeknek az embereknek, ezt nekünk embereknek ezt tudja jelenteni. Nem nehezen tudom elfelejteni, egy nagyon jó barátommal váló félben volt, a felesége ott hagyta. Szóval egy ilyen viharnak a kellős közepében volt. Még egyébként egy ilyen friss hívő voltam. Emlékszem, egy benzinkúthoz leültünk beszélgetni, és nem tettem más, mint hogy egy kicsit segítettem neki valahogy fölemelni a tekintetét arról, amiben van, és Isten felé. Nem elég hebehúrgyán tettem, de mégis valahogy, hogy Isten felhasználta ezt a helyzetet, és hogy ő akkor ebben a viharban, de megtért. És egyébként azóta is az Úrral jár, egy más egyházban teszi mindezt, de egy vihar kellett számára ahhoz, hogy megtérjen. Úgyhogy egyrészt figyeljünk oda ezekre a helyzetekre. A viharok azok hitetlenek, vagy környezetünkben lévő emberek számára valahogy megnyitja őket arra, hogy itt van valami sokkal nagyobb, mint amit ők látnak. És hát nézzük meg Jónást, aki szintén a viharban volt, úgymond Isten kiválasztott embereként, hogy ő hogyan működött, vagy viselkedett a viharban, neki miért volt a vihar. Hát ő fentről indult el, tehát onnan az államhatalom, államvezetés, egyébként fizikailag is, az, ahol volt ott Samáriában, onnan lement Jaffába, vagy Jófásba. Az egy lefele tartó út volt. A héberek azt mondják, hogy leszállt egy hajóra, majd ugye a hajón lement legalúra, és ott mély álomba szenderült. Tehát egy ilyen lefele tartó spirálban volt, és kezdett egyre nyilvánvalóbbá lenni, hogy mi az, ami az ő szívében van. Mi dolgozik ő benne. Milyen nehézségei, problémái vannak így a munkáját, a küldetését, az életét tekintve. Tehát ő volt Isten embere. Ő megtehette volna azt, hogy imádkozik. Ő is megtehette volna. Hogy böjtöl, hogy az Úrhoz kiállt. De nem. Ő úgy gondolta, hogy minden rendben van, hogy ez, ami így tört, tehát, hogy ekkora nyugalom, hogy így lemenni és aludni a hajóba, viharba, miközben a tengerészek a legnagyobb fokú riadalomban vannak. Ahhoz valami nagyon nagy belső nyugalom kellett, már-már furcsa, hogy lehet ekkora. Nem sokat repültem, de az egyik utamnál repülőn, egyfajta hajó, hát ilyen nagyon döcögött a gép visszafele, így fölle rázódott, meg ugye ott rögtön akkor kiírják, hogy be az öveket, ezt sose szeretem így indokolatlanul bekapcsolni az övet. Visszaültek a stewardessek is, éreztem, hogy itt valami van. Próbáltam aludni, de nem sikerült, de legszívesebben átaludtam volna az, de egyszerűen nem tudtam. Én nem voltam ilyen nyugodt, mint Jónás. És ugye amikor a kérdésre, hogy kérdezik, hogy mi a te foglalkozásod, mindenre válaszol, de erre nem. Hát úgy tűnik, mintha ha Jónás ezt feladta volna. Hát ő már legszívesebben egy dokmunkás lett volna valamilyen kikötőbe, de biztos, hogy nem proféta, akit Isten küldötte, hogy valamit megcsináljon. De mégis, itt a lefele tartó irányban, ahogyan ez a vihar rá hatott, valami elindult a szívében. Ugyanis mond számukra egy megoldást, ami eddig nem volt számára fontos, hiszen aludt. De most egy kicsit elkezdett konstruktív lenni. Ugye azt kérdezik, hogy mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjen a tenger, és hát megmondta, fogjatok meg, dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam zúdult rátok ez a nagy vihar. Hát ezzel még nem jutottak sokkal előbbre ezek a szerencsétlen tengerészek, hiszen ezért meg kellett lényegben ölniük valakit, hogy a vihar elmúljon. De legalább tudták, hogy mit kell tenni. Már valami elindult, amit ugye egyébként ebben a szövegben, ebben a Jónás könyvében úgy látszik, hogy Jónás elindult egy úton, és szerintem nagyon, nagyon emberi a dolog, mert nem az van, hogy egy csettintésre ő megváltozik, és jó ember lesz belőle. Hanem mondjuk egyet lép előre, de lép kettőt hátra. És azért szerintem, ha magunkban nézünk, vagy magunkban gondolunk, akkor tudjuk jól, hogy mi is így működünk, hogy azért a belső nyűgjeinkkel, a belső fájdalmainkkal, nehézségeinkkel nem lehet egy csettintésre, az így nem múlik el, azon dolgozni kell, és igen, van, hogy előrelépünk, és sikerül egy lépést tenni, de van utána, hogy visszalépünk. Jónásban is egy kicsit a történetben ezt látom, hogy van egy ilyen előre-hátra, de mégiscsak valami elindul ebben a pillanatban. Tehát vannak viharok, amelyek Istentől vannak. Azt nem állítom, hogy minden vihar egyébként Istentől vanna, vagy Istentől lenne, de van vihar, amelyik Istentől van. Azt sem mondom, hogy minden vihar az valamilyen bűnnek, vagy szabotásnak, ha így tetszik, a következménye lenne, de azt azért elmondhatjuk, hogy minden bűnnek, minden hibának, vagy céltévesztésnek, vagy szabotásnak, szabotás az tud okozni nehézséget az életünkben. Ugye ezt láttuk meg itt Jónás esetében. Nyilván, ha durva és agresszív emberek vagyunk, akkor előbb-utóbb velünk is így fognak bánni. Hogyha munkájuk